Sír Hasírim, az imádás misztériuma. 26. előadás, Pendői Sulamit. Említettem, hogy hosszú ideig tévedésben voltam a misztikus jelenségek jellegét illetően. Azt gondoltam, hogy a misztikus ima fokozatai egyúttal erkölcsi fokozatok, vagyis a magasabb ima mód a szeretet magasabb fokát és ezzel a tökéletesség magasabb szintjét is jelzi. Ez azonban olyannyira nincs így, hogy például az elragadtatás, amely a Avivai Szent Teréznél egy darabig igen gyakori volt, élete végső szakaszában, amikor az Istennel való tökéletes egyesülés útján járt, teljesen megszűnt. Hangsúlyozni kell, hogy a belső várkastély lelki lakásai is, jól lehet, szemléletesen bemutatják Teréz lelki fejlődését és az általa tapasztalt jelenségeket, voltak éppen csak esetlegesen rendelik hozzá az erkölcsi haladás fokaihoz a misztikus ima fokai. Maga Teréz jelenti ki, hogy Isten halálos bűnben lévő embert is meglátogathat szemlélődő imával, ha ezzel akarja magához édesgetni. A karizmatikus megújulásban olyan személyek, akik éppen csak meghozták az alapdöntést Jézus Krisztus mellett, nem egyszer olyan élményekben részesülnek, amelyeket Teréz csak a negyedik lelki lakásban a nyugalmi imánál tárgya. Isten imádása élet, szerelem, kaland, nem sémák gyűjteménye. Éppen ezért nincs szándékomban a misztika rendkívüli jelenségeinek további fokozatait folytonos sorban elemezni. Ezekről bárki olvashat a belső várkastélyban, csak tudnia kell, hogy amiről olvas, az ebben a formában Teréz útja, és nem az övé. Az életszentség ösvénye mindenkinél más és más. Az alaphelyzet, amelyet leírtam, és amelyből kiindulni szándékozom, annak a léleknek helyzete, amely komoly elhatározással akar Jézus Krisztushoz tartozni, meghallotta az életszentségre szóló hívást, küzd gyarlóságaival, és közben imádkozik. Az ilyen lelkeknek ajánlom az összeszedettség imáját. Nem mint valami technikát, hanem mint az imádás lényegi attitűdjét. Bármilyen technikával imádkozzék valaki, mondjon rózsafüzért, térdeljen csöndben a legszentebb eukarisztia előtt, végezze egyénileg az imaórák liturgiáját, elmékedjék a szentírásról, beszélgessen az Úrral halkan vagy hangosan, egy közös alapállásra mindenképpen szüksége van. Tudatosítania kell Isten jelenlétét, és minden képességét tőle telően őrá kell összpontosítania. Márpedig ebben áll az összeszedettség lényege. Nem a negatívumokban, bizonyos képességek működésének szüneteltetésében. Látható, hogy 1000 mérföldre vagyunk az autohipnotikus kereti technikáktól. Nem akarjuk elváltoztatni saját tudatállapotunkat. Valakire figyelünk, aki élő személy, és mindenek előtt kívánatos. Ha aztán elhangzik a pásztor füttye, amelyről Teréz beszél, és amely a képességeket a benti vár belsejébe szólítja, akkor valóban többé-kevésbé elváltozott tudatállapot jön létre, de ezért már a pásztor viseli a garanciát. Ettől nem kell félni, engedni kell neki. Az így beállt állapotot a belső várkastélyban az összeszedettség imájánál tárgyalja Teréz, de minthogy minden más helyen azt nevezi összeszedettségi imának, amit saját tevékenységünkkel elérhetünk, én ehhez a terminológiához ragaszkodom. És amennyiben Isten maga gyűjti be, láncolja magához képességeinket, ebben már a nyugalmi ima csiraszerű jelentkezését látom. A nyugalmi imának aztán számos fajtája és fokozata van. Amikor jelentkezik, az imádkozónak föl kell hagyni a saját tevékenységével, és átadnia magát Isten érintésének. nem kell tovább mondani a rózsafüzért, le kell tenni a szentírást, a zsolozsmában szünetet lehet tartani, az Úrral való beszélgetés elnémulva, a tekintetnek nem kell a tabernákulumra szegeződnie, a szemhéjak lezárulhatnak. Át kell engednünk magunkat Isten édességének, a csontjainkba öntött illatos balzsam érintésének. Egy-két szerető szót mondhatunk, de semmiképpen ne erőltessük az eddigi tevékenységet. Mint alkantarai Szent Péter tanít bennünket, idézem szó szerint, az elmélkedés eszköz, a szemlélődés pedig a cél. Az elmélkedés út és mozgás, a szemlélődés az élet befejezése és a cselekvés vége. A cél elérésével minden eszköz megszűnik, ime a hajós is megpihen, mikor beért a kívánt kikötőbe. Éppen így az elmélkedő is, mihelyt eljut fáradtságos úton módon a szemlélődés nyugalmára és ízlelésére, abba kell hagyni az okoskodás és megfontolás kényelmetlen ösvényét, és be kell érnie azzal, hogy egyetlen egyszerű tekintettel az Isten jusson eszébe, és őt mint egy maga előtt lássa, és azzal az indulattal, amelyet ugyancsak ő ad meg, a szeretet, a bámulat, az öröm indulataira serkenjen, benne örvendezzen és azt élvezze. Eddig az idézet alkantarai Szent Pétertől. Ilyenkor, amennyiben fantáziák még mindig csapong, ne foglalkozzunk vele, hagyjuk csapongani. A szív szeret, és ez a lényeg. Mindez egyáltalán nem ritka jelenség. A nyugalmi ima, gyöngébb vagy erősebb mértékben, gyakran fellép a komoly ima életben. Amikor már hosszabb ideje imádkozunk, és közeledik imaidőnk vége, érdemes kicsit megállni, és a szeretet egyszerű belső aktusával fordulni Istenhez. Lehet, hogy nem részesülünk misztikus ajándékban, de az is lehet, hogy a Szentlélek ilyenkor felizzítja szívünket. Ezt teljesen az ő szabad tetszésére kell bíznunk, nem követelne semmilyen élmény. Mégis legalább az esélyt adjuk meg rá. A csöndes belső figyelem akkor is érték, ha nem kíséri belénk öntött tapasztalat. Ám, noha nem tanítani, csak tapogatózni próbálok ezen a területen, vajon nem azért maradnak le sokan Isten szeretetének megtapasztalásáról, mert túl keveset várnak az Úrtól? A misztikus kegyelmeket nem szabad követelni, de szabad alázattal kérni, ha helyes szándékkal tesszük. És ne volna szükségünk erre a megerősítésre a bennünket körül özönlő szenny és kín áradatban? Emlékszem életemnek egy szakaszára, amikor Pesszentlőrincen laktam, és egy-egy ima vagy közösségi összejövetel után este busszal kellett hazamennem a főváros más pontjairól. A peremvárosi buszok ritkán járnak. Kemény télben bizony nem volt könnyű kivárni a Kőbánya Kispest megállóban a busz beállását. Ilyenkor vacogtam és imádkoztam. Uram, áraszt ki rám szent lelkedet, eleven tüzedet önts ki rám, vacvac. Jöjj, szent lélek, jöjj, mennyei tűz, járj át engem, vacvac. És így tovább. Tárgyilagosan meg kell mondanom, hogy semmiféle tűz élményem nem volt. Fizikailag nem szabadultam meg a fázás kínjától, mégis talán jobb lett volna, ha imádkozás nélkül vacogok. Volt reménységem, és bizonyára nem volt a Szentlélek hívása hiába. A fázást túléltem, és el is fogadtam Istentől, tűzáldozat helyett didergés áldozatot mutattam be neki. Lehet, hogy a mennyei tűz kérése kicsit komikus volt részemről, de hiszen Isten szereti gyermekeit akkor is, amikor kicsit komikusan viselkednek. Ő tudta jó, hogy ennyi fázástól nem lesz semmi bajom. Talán a szándékom sem volt egészen helyes, mert inkább a vacogás motivált, mint a Szentlélek eleven tüze utáni vágy. Ha azonban azért kérjük a mennyei tüzet, hogy növekedni tudjunk Isten szeretetében, helyes a szándék. és szabad meghallgatásra mérni, hogy meg ne fagyjunk a világ jégkatlanában, szükségünk van a pünkös világra. Lukács 11.13-ban mondja az Úr, adja a szent lelket, mennyei atyátok, azoknak, akik kérik tőle. Itt fölmerül a kérő ima problémája. Mi tudjuk, Urunk biztos meghallgatást ígér azoknak, akik hittel imádkoznak. Márk 11.24-ből idézem Jézus szavát, mindazt, amit imádkozva kértek, higgyétek, hogy már elnyertétek és megvesztektek. Vagy most János 16.23-ból, amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ugyanakkor mindnyájunknak vannak olyan tapasztalataink, hogy kértünk valamit Istentől, és nem kaptuk meg. Felületesen azzal szoktuk ezt magyarázni, hogy kérésünk nem felelt meg Isten akaratának. Ez azonban igen rossz ízű elképzeléshez vezethet, mintha a kérőima találgatás lenne. Ha sikerül eltalálnunk vele, Isten akaratát teljesül, ha pedig nem sikerül, akkor nem teljesül. Mivel pedig Isten imádságunk nélkül is meg tudja tenni, amit akar, fölmerül a kérdés, miért kell egyáltalán imádkoznunk. Nem a kis hercegben szereplő királyhoz válunk-e hasonlóvá, aki hajnalban napfelkeltét, este naplementét parancsol alattvalóinak, és azok pontosan engedelmeskednek neki. Ez az ironikus kérdés már pontosan jelzi, mi a hiba az ima meghallgatás fenti értelmezésében. Ha az imát úgy képzeljük el, hogy saját akaratunk teljesítésére vesszük rá Istent, akkor ez a teljesen fölösleges. Mert Isten abszolút szuverén valóság, és nem függ a mi imáinktól. Amikor a Bibliában Ábrahám vagy Mózes alkudozik Istennel, és ráveszi terveinek módosítására, akkor antropomorf ábrázolásokkal van dolgunk. Isten akarata nem változik, és nem függvénye a mi akaratunkra. Mi úgy képzeljük, hogy imánk hat Istenre, utána pedig Isten hat a teremtett valóságra, és megvalósítja imánk tartalmát. Ez azonban nem így van, mindig Isten a kezdeményező. Ő tudja, mit akar, ennek érdekében hat ránk, hogy imádkozzunk, utána pedig imánk hat a teremtett valóságra, és megvalósítja Isten akaratát. Mint Szent Ágoston mondja, idézem, maga az Úr mondta, hogy ahhoz imádkozzunk, aki mielőtt kérnénk, már tudja, hogy mire van szükségünk. Urunk és Istenünk, nem a mi akaratunkat szeretné ezzel megtudni, mint ha előbb még nem ismerné, hanem éppen azt akarja, hogy imádságunkban tartósan foglalkozzunk kérésünkkel, hogy ezáltal majd be tudjuk fogadni, amit úgy is adni készül. Idézet bezárva. Ágoston tanítása szerint tehát a kérő imában Isten akaratának hullámhosszára állunk be, hogy rajtunk keresztül megvalósulhasson az ő kérésünket megelőző elhatározása. Csatornáivá válunk erejének, amelyet imánkon keresztül áraszt ki. A világot mozgató akarat szabad eszközeiként imádságunkkal befolyásoljuk a teremtést. Figyeljük meg azt is, hogy Jézus semmi különbséget nem tesz a kérő és parancsoló formában elmondott ima között, feltéve, hogy van benne hit. Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, emelkedj fel és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy megtörténik, amit mond, akkor az meg is fog történni. Azért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amit imádkozva kértek, elnyeritek, és megvesztektek. Márk evangélium a 11. fejezet, 23. és 24. vers. Vagyis az Istenhez intézett kérő ima egyúttal a teremtéshez intézett parancs. Érthető tehát, hogy az ilyen ima mindig teljesül, hiszen Isten elhatározását valósítja meg. ez az imádság nem Istent manipulálja, hanem rajta keresztül Isten manipulálja a teremtést. Éppen fordítottja ez a mágikus beállítottságnak, amelyben az ember az istenséget próbálja manipulálni. Ha ez sikerül, akkor nem Istennel szemben sikerül, hanem démonokkal szemben, akik azért válnak az ember eszközeivé, hogy hatalmukba kerítsék. A keresztény imában azonban Isten használja az embert, és nem az ember használja Istent. Ezt fejezi ki az a követelmény, hogy a kérő imának hittel kell történnie. Ha Isten az aktuális hit karizmáját adja, amelyben elfogadjuk, hogy kérésünk az ő szándékát fejezi ki, akkor valóban biztosak lehetünk a kérés teljesüléséről. Ehhez azonban egyesülve kell lennünk Jézussal, hogy kérésünk egyúttal az ő kérése legyen. Ezt fejezi ki a János evangéliumban megfogalmazódó követelmény, amely szerint Jézus nevében kell imádkoznunk. Vagyis az ő személyében, mert az ókori keleti gondolkodásban a név a személyt jelenti. Bensőséges egységben kell lennünk az Úrral, hogy amikor imádkozunk, ő imádja bennünk az Atyát. Az ilyen kérő ima aztán teljesül, bármilyen rövid. Az imádságban pedig mondja Jézus, ne fecsegjetek, mint a pogányok, akik úgy gondolják, hogy a bőbeszédűségükért nyernek meghallgatást. Máté 6. fejezet 7. vers. A pogány gondolkodás manipulatív. Az imádság mennyiségével, mint súllyal akarja lenyomni az istenség mérlegét. Szabó Lőrinc a Tücsök zenében elbeszéli, hogyan imádkozott gyerekkorában családja szegénységének megszűnéséért. 1000 mi atyánkot mondok, ha kell, míg meg nem áldasz, nem engedlek el. Nem kapta meg a nagy gyémántot, amit kért. Hasonló tapasztalatról számol be Móm is, az Örök szolgaság című regénybe. Ugyanezt a panaszt hallom Jámbor asszonyoktól. Nem hallgat meg a jó Isten, pedig annyit imádkozom. A manipulatív imának nincs esélye. Miért biztat akkor Jézus, hogy kitartóan imádkozzunk? Gondoljunk az istentelen bíró vagy az alkalmatlankodó barát példabeszédére. Azért, mert mint tapasztaljuk is, a Jézussal való egyesülés nem adatik készen, ennél fogva az aktuális hit karizmája is gyakran nagyon halványan, bizonytalan formában jelentkezik. Ezért kell elsősorban arra törekednünk, hogy az imádságban az Úrral találkozzunk, és szeretetben egyesüljünk vele. Mint a katekizmus mondja, idézem, kérésünk első meghallgatása abban áll, hogy az imádkozó szív átalakul. Ezt mondja az idézet, Katolikus Egyház katekizmusa 2739. pont. Az imádkozó szív átalakul. A panaszkodó jámbor asszonyok minden bizonnyal több meghallgatást tapasztalnának, ha tartózkodnának mások szidalmazásától, és mondjuk nem szólnák meg a menyüket. Idézek a Márk evangéliumból, amikor felálltok, hogy imádkozzatok, bocsássatok meg, ha valami sérelmetek van valaki ellen. Ugye ti atyátok is, aki a mennyekben van, megbocsássa nektek vétkeiteket. Márk 11.25. Ebből kivilágít, hogy a kérő ima hatékonyságának titka nem a mennyiségben vagy bármilyen ima technikában rejlik, hanem abban, hogy szívünk mennyire egyesült Jézussal. Amit Teréz annyira hangsúlyoz, hogy az imádságban meg kell fontolnunk, ki is az, akivel beszélünk, voltak éppen a dicsőítő ima alapvető jelentőségét emeli ki. Meg kell fontolnunk, hogy Isten kicsoda, és az ő végtelen szentségének kifejezésre kell jutnia életünkbe. Szenteltessék meg a te neve. Ez az első és legfontosabb kérés az Úr imájában. Ha tehát időt töltünk az Úrra irányított összeszedettségben, és közben talán mondunk is néhány szót arról, hogy imádjuk, csodáljuk és szeretjük őt, hogy hálásak vagyunk mérhetetlen jóságáért, és viszonozni próbáljuk ingyenes ajándékait, ez ima életünk lényege lesz, amit alkalmilag kiegészíthetünk a dicsőség, a szent vagy, vagy a dicsőítő zsoltárok szövegével. A nyelveken való imádkozás is nagyon alkalmas eszköze a dicsőítésnek. A dicsőítés légkörében aztán gyakran megtörténik, hogy a Szentlélek átveszi imádságunk irányítását. Közös ima összejöveteleken nagyon fontos ez. De ugyanez előfordulhat egyéni imában is. Ilyenkor habozás nélkül lépjünk ki előre megtervezett sémáinkból. Ha a Szentlélek az Úrral való szótlan együtt létrevezet, fogadjuk el azt, amíg csak tart. Ha kérések bukkannak elő szívünkből, mondjuk ki kéréseinket. Ha dicsőítő imák vagy énekek jönnek ajkunkra, engedjünk a késztetésnek. Itt most nem valami rendkívüli kegyelemre gondolok, hanem arra a közönségesre, ami fantáziánkon és intuíciónkon keresztül érkezik, de mindazonáltal valósággal a Szentlélektől van. Ilyenkor le kell tenni a Szentírást, bátran félre lehet tenni a rózsafüzért, ha csak nem vagyunk kötelezve elvégzésére, utóbbi esetben is jobb későbbre halasztani, ilyenkor kapjuk a vezetéseket, a prófétai ösztönzéseket, Istennel összekötött sorsunk új és új kalandjait, Isten táncba visz bennünket. Perdülj, perdülj, Szulamit, perdülj, perdülj, hadd nézzünk. Mit akartok nézni Szulamiton? Csak nem a tábori körtáncot? Ezt olvassuk az Énekek éneke 7. fejezet 1. versében. Ez az isteni tánc, a Szentléleknek ez a szabadsága, kiárad életünk minden területére. Indokolatlan előítélet, hogy földi vagy anyagi dolgokért nem szabad imádkozni. Jézus belefoglalta a mi atyánkba a mindennapi kenyeret, épp úgy, mint Isten országának eljövetelét. És ha valaki anyagi gondjaiért, betegségekből való gyógyulásért, állásért, lakásért, vagy sikeres család alapításért imádkozik, ez épp úgy része lehet Istennel töltött idejének, mint a dicsőítés, hálaadás vagy a bűnbánat. Csak legyen a maga helyén, az Istennel való kapcsolatnak alárendelve. Ne feledjük az első kérés, szenteltessék meg a te neved. Minden legyen alárendelve az Istennel való kapcsolatnak. Szomorú visszaélés, ha az imádság önvizsgálatba vagy a problémáinkon való tépelődésbe fullad. Az imádottunkkal való együttlét lényege, hogy rácsodálkozunk az ő szépségére, és magunkba isszuk azt. Akit imádok, fény és látomás. Akit imádok, örvénylő zene. Akit imádok, villámló varázs. Akit imádok, a tűz szelleme. Akit imádok, felhő és galamb. Akit imádok, holdfény a havon. Akit imádok, vakmerő kaland. Akit imádok, édes nyugalom. Akit imádok, mélyebb, mint a csönd. Akit imádok, naponta kiált. Akit imádok, élő sziklatömb. Akit imádok, érti a halált. Akit imádok, vérzik és kacag. Akit imádok, titkaimba néz. Akit imádok, boldog virradat, remegő mámor, égő ölelés. Kovács Gábort hallották.